Alakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható. A Balaton 24, a Velencei-tó 22, a Tisza-tó 26 fokos. Holnap még előfordulhat kisebb eső, hétvégén ismét melegszik majd az idő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Szécsi Noémi, Nyughatatlanok, második rész.
Óvatosan, Matild, magas a lépcső, kislányom. Vigyázz!
Avignon!
Fülöpöt majd én elmerem.
Várjon meg itt a gyerekekkel. A vasút nem vezet tovább.
Megnézem, honnan indul a párizsi postakocsi.
Baldi!
Nem magának kiáltanak abból a batárból?
Isteni szerencse, hogy a férjem meglátta magukat az állomáson. Mindig nagy kocsit bérel. Nem szeret idegenekkel utazni, de barátok között az egészen más.
Köszönjük, báróné. Őszintén örülök, hogy megismerhette a feleségemet és a gyermekeimet.
Ha már Párizsban leszünk, várom magukat szeánszra.
Ez a nejem legújabb passziója. Mióta szárazföldre léptem, semmi másról nem hajlandó velem beszélni.
Bármelyik halottjával kedvére diskurálhat az ember.
Nekem még nincsenek halottaim.
Bocsásson meg, én azt hittem,
a maga hogy... szép fejét is összezavarták szívem a szellemek.
A szüleim erdélyi birtokunkon, szurdokon húzzák meg magukat a testvéreimmel. Velük van a legnagyobb gyermekünk is.
Louise-nak hívják.
Louise-ának.
Már 7 esztendős is elmúlt, és én 4 esztendeje nem láthattam viszont.
Fél éve nem kaptunk hírt felőlük, de bizonnyal boldogulnak a nehézségek ellenére is.
Nem baj, ha nincsenek halottai. Beszélhet akármelyik kivégzett magyarral, egyik készségesebb, mint a másik. Maga mit mond erre, Émi? Magának mindez a vérében van, hiszen Osszián ködös földjéről származik. És mi mindig keressük a jó médiumot.
Halva születtem. Mi nálunk úgy tartják, hogy az ilyen ember látja a szellemeket.
Nagyszerű! És már vett részt asztaltáncoltatáson?
Soha. Isten kísértésnek tartom az ilyesmit. Londonban akkor jött divatba, amikor eljöttünk onnan.
Hogyan zajlik Párizsban egy ilyen szeánsz?
Meg fogják látni, ha majd eljönnek hozzánk. Kerek vagy szögletes asztalt használunk.
Az Isten és amikor megmozdul... Tóni! Legalább ne a gyermekek füle hallatára.
Hiszen mindegyik alszik egy rakáson. A mi fiaink és a maguk lánykája. Nagyon szép gyerek. A kisfiúk pedig különösen csendes. Ében is az volt.
Igen. Fülöp 2 éves lesz, de még nem szólalt meg.
Talán nem tudja eldönteni, hogy milyen nyelven tegye. Anyja angol, apja magyar, köröttünk mindenki francia.
Az Isten szerelmére, Tóni! Később is eleget csacsoghat. A Párizs messze van még.
És
Sehol nincs olyan sűrű és illatos kávé, mint a törököknél.
Ne mondja! Hogyan készítik?
Almási nem mesélte?
Ó, az uram nekem semmiről nem mesél, kedves Fábián. A magyar uraknak nem szokása, hogy bizonyos élményeikről a nejüknek beszámoljanak. Nem így van, Émi?
Időnként talán nem is olyan nagyba ez.
Nos, a törökök rézedényben főzik a vízzel vegyített őrölt kávét, cukorral vagy anélkül, aztán szűrés és ülepítés nélkül szolgálják fel.
Szörnyűséges lehet.
Nem az, Madame Bardi. Minden aroma benne marad. Alkalmattán majd próbálja ki. A bulvárok kávéházaiban itt, Párizsban is főznek olyat.
Nem járhatok kávéházba két gyerekkel. Bocsássanak meg, hozom Fülöpöt. Azonnal jövünk.
Szegény asszony. Igaz, hogy szállodában laknak, de még egy cselédet se fogad mellé az ura. Aztán egy nap majd azt kéri tőle, hogy álljon neki főzni, mint egy szakácsné. Bardi brutális férfi, nem de, Fábián?
Ön régebben ismeri, mint én.
Az uram szerint az anyja miatt van. Bardi anyja alacsony származék volt, ezért a fia is semmiben nézi a nőket.
És a neje? Miféle család?
Tudja, Manó, az bizonyos, hogy szegény, hiszen férjhezmenése előtt dolgozott. Itt Párizsban egy roppant előkelő hercegi családnál volt nevelőnő. De hogy korábban mit csinált?
És miért mondta bárónő, hogy Bardi anyja csak volt alacsony származék?
Képzelje csak, az uram mesélte, hogy ezek szegények még nem is tudják, hogy az öregasszonyt, az erdélyi oláhok... No már, itt is van a kis Fülöp.
Még egyszer leszögezem, hogy gyermeket nem szoktam mesmerizálni. De fogjunk hozzá.
Nem szeretném a vizsgálatot zavarni. Én is megyek, megnézem, mit művelnek a fiaim a maga kislányával, Émi.
Kérem, betkeztesse le a kisfiút. Közben mondja el újra...
Még egy esztendő se volt, amikor egy éjszaka arra riadtam, hogy zihál. Az ingecskét is levetjük, Fülöp? Azt hittem London szennyes levegője miatt, de Biarritzban is elkapta a fulladás. Úgy, ügyes vagy. Most megint éjszakáról éjszakára előveszi a baja.
Milyen szert kapott?
Ópiumot adagolok neki, kanalas orvosságban. Feküdj le szépen. Ellazítja a hörgőket az orvos szerint.
Csendet kérek. Ahogy látja, pillantásom delejes erejétől már is elaludt. Most végig simítom a testet, a bokájától kezdve, így. Most a mellkas. Nem érzékelek itt semmi bajt.
Az meg hogy lehet?
Most. Most érzem a bizsergést.
A fejénél?
A fülét nem fájlalja?
Nem beszél, így nem is panaszkodik.
Megmágneseztem. Pár hónapig rendben lesz. De végleges gyógyulást nem ígérhetek. Mesmerizmussal nem gyógyíthatóak az ilyen esetek. Bár bevallom, hogy az ön kisfiának mágneses tere mondani kíván nekem valamit.
De mit?
Nem tudom. Reménykedjen abban, bármi baja van, néhány éven belül kinövi. Tudja, a magnetizmus nem csupán a test életerejében van jelen, hanem az emberi viszonyokban is. Maga a rokon szemvis egyfajta mágneses vonzás. Önben rendkívüli delejes erő lakik, asszonyom.
Megengedem, 20 esztendősen még valóban bocsátottam ki mágneses vonzást az emberiség egyik felére, de ez azóta jelentősen megfogyatkozott.
Higgy el, hogy nem. Én megérzem az ilyesmit.
Mit mondott a csoda doktor?
Hogy jobban lesz egy ideig. De nem tudta megállapítani a bajokát.
Feltehető, hogy Almásinak van igaza. Ez a Fábián szélhámos sarlatán. És nem tudni, miért jött Párizsba utánunk.
A napokban utazik tovább. Angliába.
Tudom, mire kíván utalni ezzel. De értse meg, dolgom van itt. Pénzünk se futná már a további utazásra, amíg az apanázsom otthonról meg nem érkezik.
Talált már lakást nekünk? Az olcsó volna, mint ez a hotel.
Azon vagyok, kedvesem. Mindazonáltal megeshet, hogy anyámtól kapott gyűrűjét ismét zálogba kell tennünk.
Ahogy kívánja.
Ígérem magának. A következő 9 év, amit velem tölt, jobb és nyugalmasabb lesz, mint az előző 9.
Ugyan?
Bízzon bennem, Amy. Hűséges férje voltam. És az is maradok. Erre szavamat adom.
El sem tudja képzelni, mennyire örülök magának, Émi. Amikor diadalmenetben elhagyott minket, karját a daliás földbirtokos karjába fűzve, nem hittem volna, hogy viszont látom valaha is.
Én is örülök, hercegnő, hogy újra láthatom ezek között, a régi falak között. Ahol hála magának oly boldog lehettem fiatalon.
Jaj, szívem! Hiszen maga még most is fiatal. Távozása óta itt, Párizsban mindössze 2-szer történt említése méltó esemény. 48-ban egy ablakból néztem, ahogy a király meg a királyné egy fiákerbe ugrik. Aztán tavaly előtt a legkisebbik lányom megszökött egy lengyel, önmagát grófnak kiadó alakkal, aki így néz. De maga nagyon jól tudja, hogy néznek ezek.
Az én férjem magyar.
Ezek a bánatos lengyelek 20 éve itt levzselnek. A lányom lovagja amolyan fogságban született, orcátlanul fiatal egyed, még nem is látta a híres hazát. És úgy vélem, nem is kíváncsi rá. Lányommal titokban összeházasodtak. Mit tehettem volna? Nászutukra utánuk küldtem egy kisebb összeget. A napokban érkeznek haza. Úgy értem ide. De hát a többi lengyel is jól el van Párizsban. Mire összekészülődtek itt 48-ban, odahaza már le is fújták az egész hajcihőt.
Minden lengyel itt marad?
Ön nyilván a szép Majewskire gondol. Nos, jobb, ha tőlem tudja, hogy igen beteg. Na, de egyelőre hagyjuk a lengyeleket. Meséljen, Émi, magával mi minden történt, mióta nem az én drágáimat nevelgeti.
3 évig éltünk a férjem birtokán, Magyarország, Erdélynek mondott vadregényes vidékén. 49 tavaszán férjemet Kossuth fegyvert vásárolni küldte. Vele mentem, mert már nagy volt a terhem, és Erdélyben, ahol nagy harcok folytak, nem akartam maradni. Hamburgban vártam, amíg mindent elrendez. Aztán sietett volna vissza Magyarországra, ahol az anyja erőnek erejével ott fogta elsőszülött leányunkat, akit azóta se láttam. De meg akarta várni a lebetegedésemet. Júniusban megtörtént ez is. Nehéz szülés volt. Mire talpra álltam, már nem volt hová hazamenni. A forradalmat leverték, férjemre börtön várt volna otthon.
Maga úgy járt ezzel a Bárdival, mint az én uram a bulonyi vasútrészvényekkel. A dupláját is hozhatta volna, de kitört a forradalom, aztán mindjárt elbukott, és minden elveszett. Mit számít ez az uramnak? Maga viszont mindent erre tett fel. Most arra, ha jól értem, a tétet is elbukta. Kevesebbje van, mint az elején volt.
Ha a fiatalságom volt a tét, azt elbuktam. De nem mindent, amit azon vettem. Nézze meg ezt a 2 gyermeket. A tét felét a pirosra tettem, és a piros bejött. A másikat a 48-asra tettem, de nem arra a számra pattant a golyó, hanem a 49-re. Azért vagyunk itt úgy, ahogy.
Jól van, kedvesem. Csak próbálgattam, hogy maga olyan-e még, mint régen, és olyan. Most éppen honnan bújdokol?
Marseille-ből jöttünk 2 hete. De oda a férjem Konstantinápolyból érkezett. Én meg a 2 gyerekkel Biarritzból.
A legjobbkor, drágám. Jövő vasárnap nagy estét adok. Elvárom magát, a férjével együtt.
Mikor is lesz az esté, amelyre az ön hercegnője minket invitált?
Mindegy, nem tudunk elmenni úgyse. Nincs ilyen alkalomra megfelelő toalettem.
Beszéltem erről Almásival. A neje várja magát holnap délelőtt a varrószalomban. A legszebb tavalyi estéjét átszabadja önnek. Tudom, mit érez. De higgye el, ha az otthoni birtok ügyei rendeződnek, magának soha többé nem kell mások levetett ruháit viselnie. Vigyázzon magára és a gyermekeinkre. Lehet, hogy csak későn érek haza.
De hát hova megy?
Hiszen tudja jól, hogy híreket kell szerezzek. Párizsi bajtársaimnak tudniuk kell, mire számítsanak. Kossuth Londonból üzent. A Krímben háború lesz. Az angolok és a franciák Törökországot támogatva hadat üzennek az oroszoknak. Ausztria az oroszok lekötelezettje. Ha hadba lép, új esélyünk virrad otthon.
Új esély? Mire?
Látja, drágám, nem asszony dolog a történelem. Igyekszem vissza magához. Remélhetőleg már hajnal előtt a hotelban leszek.
Émi, végre! Mindjárt kész is a ruhája, kedvesem.
Egyenesen a postáról jövök.
Rossz hír otthonról?
Nem, otthon nem halt meg senki. Hanem egy manchesteri barátném igen beteg. Házassága 5 esztendeje alatt nem fogant meg. Most meg, amikor a hasa növekedni kezdett, azt mondják, nem a gyerektől.
Hanem mitől?
Isten tudja. Felvágják a hasát, megnézik.
Ilyesmit még csak nem is hallottam. Rémséges egy művelet. Ki cselekedné meg élő emberen?
Az Edinburghben tanult orvosok nem haboznak megtenni. Reméljük felgyógyul. Régebben rossz ómennek találtam volna, hogy Biarritzban szegény Effi ablakpárkányán egy különös madár jelenlétének nyomait találtuk. Mert a nagyanyám szerint a fehér madár általában halált jelent. De hozzám 4. esztendeje járnak a madarak, és azóta egyetlen halálhírt se kaptam.
Gyönyörűen fog állni magán a régi ruhám, ha ezek a varrólányok beveszik a szükséges helyeken. Ragyogni fog benne, kedvesem, a hercegnője estéjé.
Lady Odile az én időmben olasz forradalmárokat fogadott. Most lengyel és magyar emigránsok mulattatják. A férjem boldog, hogy sok mindenkivel találkozhatik ott. Így is fél napokon át járja a várost, hogy a honfitársait felkeresse.
És maga nem nyugtalan, ha a férje fél napokat oda van? Tudja maga, hogy Pesten hány nő reszketett azért, hogy Bárdi Rudolf egyáltalán csak köszönjön neki? Hány kérdezte, hogyan tudta maga ezt a félistent meghódítani?
Nem akartam meghódítani. Úgy rendeltetett, hogy én megláttam a terembe lépni, ő pedig én felém indult el, és én tőlem kívánta, hogy az életben elkísérjem.
Hát akkor maga is a magnetikus vonzás törvényében hisz, hogy a delejesség rántja egymáshoz azokat, akiknek a mágneses ereje összerezeg. Apropó, észrevette, hogy Fábián szemet vetett magára? Az uram azt mondja, hogy nem kereskedelmi ütnök, hanem fizetett osztrák spion. Azért utazik ennyit, hogy a magyar emigránsok után szaglásszon. Ezért nem is tudom, hogy maga érdekli olyan forrón, vagy inkább a férje. Maga mit gondol?
Semmit. Ha azért kerülget, mert úgy hiszi, hogy a múlta miatt nem kell úriasszonynak tekintenie.
Erről szó sincs, hiszen előkelő körökben forgott, mint közülünk bárki. Azt hiszem, a báli meghívást is magának köszönhetjük. Mielőtt megismertem, sokat hallottam önről. Mindenféle dolgokat. Titokzatosnak hiszik.
Nézzen rám, bárónő. Hát miféle titkaim lehetnek nekem?
Émi, vagy már nem így hívnak?
Hozzám beszél?
Meg se ismersz. Úgy felvitte Isten a dolgodat.
Ön bizonnyal összetéve...
Tisztességes nőnek adott ki magad. Úgy öltözöl, mint egy hercegné.
Engedjen utamra, nem ismerem önt.
De én mindent tudok rólad, te kurva, és épp úgy tönkreteszlek, mint a gazember bátyád engemet.
Jézusom! Jane?
Neked, Mrs. Roach, te szajha! A mocsok bátyád eldobott engem, mint egy rongyot, és inkább matróznak át csak, hogy ne kelljen elvennie. Én még se lettem ringyó. A század legnagyobb embere vett feleségül. Mindenki meg fogja ismerni őt, és Európa lángokban áll
ma. Maga megőrült!
Én és a férjem igazi forradalmárok vagyunk. Mi lenézzük a 48-asokat, akik beérték volna néhány kispolgári reformot.
Segítség! Kocsi!
Mi nem érjük be egy kis republikánus hőzöngéssel. Számunkra gyűlöletes a nemzeti alapon szerveződő szabadságmozgalom. Tudd meg, te ostoba szajha, hogy az én férjem nagyobbat álmodik, mint a te férjed. És a végén mi fogunk győzni? Hiába futsz! A sors elől senki nem menekülhet!
Elhangzott Nyughatatlanok, második rész. Szereplők: Émi, Gubik Ági, Bárdi Rudolf, Kálid Artúr, Almási Aladár, Józsa Imre, Tóni Bárónő, Szabó Gabi, Fábián Dániel, Sorbán Csaba, Lady Odil, Kútvölgyi Erzsébet, fiatal nő, Székely Rozi. Szécsi Noémi regényét rádióra alkalmazta és rendezte Horváth Péter. Hangmérnök Kis Attila. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A felvételt az MTVA megbízásából a Kaneta produkció készítette a Híd Média Stúdióban 2014-ben.
Rádióváltozata 2014-ben készült, és utoljára 2023. március 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Trüffel. el Milán, vagy egy kalandor élete. Részletek Kerékgyártó István regényéből. Felolvassa Máté Gábor. Második rész.
Mindjárt az első nap elvitt engem havasi főszerkesztő úr a főkapitányságra, ahol külön szoba állt a reportőrök rendelkezésére. Lebzselt is ott vagy két tucat, minden eleganciát nélkülöző puha kalapos, pecsétes csokornyakkendőjű fickó. Efféle öltözetet akkoriban csak a reportőrök hordtak, hogy már messziről hirdessék, kik ők. Erőszakos, mindentudó, nagyhangú emberek voltak, akik bemutatásomra csak unott intéssel válaszoltak, jelezvén, hogy hiába közös ellenségünk nekünk a detektív, mi újdondászok is harcban állunk egymással. Mert amit ebben a szobában közölnek velünk, azt bármelyikünk megírhatja. Az igazi zsurnalista, ilyenként tisztelték magukat ezek a fennhéjázó ripőkök, másut kap fülest, és többet tud, mint a zsarók, mégtán az elkövetőknél is többet. A csóri kisbetörőnek pedig eljátszották, mennyire imponál nekik, amit az illető elkövetett. Jól betettél a buta Andrisoknak, egykomám, én is utálom a zsarókat, te is, hát legyünk cimborák. Súgjad csak ide a fülembe, hogy is volt az a rablás, mert én úgy írom meg, hogy hős csinálok belőled, tolvaj fejedelmet. Így brúderkedtek ezek az előzetes becsücsülőkkel. Utána meg a detektívekkel szürcsölték a Hanslit a Korsó színéről a Gránátos utcai zenélő órában, miközben megvető szavakkal gúnyolódtak a mocsárlakó söpredéken, az alávaló bűnözőkön. De ezért nem szerettem az újságírókat. Oda nyaltak, hova csak elért a nyelvük, és úgy, hogy mindig azt sértsék, kinek a hátsójából imént még a diólikört szopták. Undorító népség. Hol voltak ezek az uracsok az előző időszak tisztes sajtómunkásaihoz képest? Nem is cimboráltam többet velük, mint a pincérrel, aki éppen elében tálalta a karmonádlit. Köszöntünk egymásnak, hogy vagy komán, jól vagyok, aztán annyi. A székes fővárosi rendőrséget, akárcsak 4 éve, mikor kénytelenségből ismerettségbe kerültem velük, most is Rudnai főkapitány parancsnokolta. Igaz, azóta megkapta a Lipótrend lovak keresztjét, úgyhogy mint Hont és Nógrád vármegyék egykori főispánjának, illetve mint az 5. fizetési osztály tagjának, immár 3 okból dukált neki a méltóságos cím. Tudott is fensőséggel pompázni, ünnepi alkalmakkor egyenruha helyett díszmagyart ölteni és abban kakaskodni. Az újfajta zsurnalisztika pedig nem csak a főkapitányt, de a detektív főnököket is primadonnai szerephez juttatta. Ekkoriban kezdték őket név szerint emlegetni, az egyiket valóságos Sherlock Holmesnak, a másikat meg Patszernak tartani. Rémálmaikban ez kísértette a főzsarókat, nehogy Patszerrá váljanak. Mert hát az újdondászok révén az újságolvasók most már nem csak azt találgatták, elfogják-e valamely zaftos tett elkövetőjét, hanem hogy ki lesz a hérosz, aki horogra keríti. Egyik reportőr kollégám még könyvbe is foglalta a labban megírt eseteit. És milyen címet adott neki? Detektív hősök. Így születnek békeidőben a hősök, a firkászok gyártják őket. De ezek után érthető, hogy a kopók szívesen dörgölőztek az újdondászok kamásliához, szolgáltattak nekik információkat, nehogy végül patszerként emlegessék őket, noha még így is gyakran megkapták ezt a megalázó titulust. Mire cimboraságba kerültem a hatóságokkal, készen állt a 2 kötetes opusz, melyben az ismerté vált elkövetők adatai és fotográfiái sorakoztak. Egyszer egy detektív asztaláról fölemeltem a gyűjtemény 2. kötetét, és a T betűnél magamra találtam. Letartóztatásom napján csinálták a képet, szememben még a manyi gyújtott a buja tűz, mely csak éjszaka a fogdában hunyt ki. Zavartan összecsaptam a könyvet, és nem is értettem, hogyan sétálgathatok én itt ilyen urasan, anélkül, hogy bármiféle gyanú vetődne rám. Persze, ki gondolta volna, hogy ez a jósvádájú, elegáns fiatalember, börtönviselt zsivány. Szép dolog egy szép büntet. Emlékszel, Ármin bácsi, ezt te mondtad még a cellánkban. De hát hol itt a szépség, az emberi tervezés katedrál szerkezete? Keseregtem egy ízben komlósnak. hiszen ostoba, ezüst kanalakat lopkodó cselédlányok szavait jegyezgetem, szabadságos bakákról tudósítok, akik rajta kapott babáikat folytották meg, piti zsebtolvajok lelemény nélküli hazugságain ásítozom, malactolvajokkal diskurálok. Hát igen, Milán, a tetszetős bűncselekmény bizony ritka jószág, legyintett a visszavonult közpapír és pénzhamisító. Aztán földerült az arca, hogy tud egy jó hírt, Zwickauer Zénó nemrégiben szabadult. Azonnal látni akartam börtönbéli professzoromat, hisz olyan kapcsolatokat és információkat reméltem tőle, melyekkel mélyebbre hatolhatok a bűnesetek tanulmányozásában. Amikor találkoztunk, arról kezdett faggatni, haladtam-e előre pályámon, és amikor látta, hogy nem, a könyvét kezdtem utogatni. Elkészült ugyanis tolvaj nyelv szótárával, melyben még egy hosszabb tanulmányt is elhelyezett a kriminál események csoportosításáról. Az elkövetési technikák alapján osztályozta ezeket, s akár egy vándorkereskedő, aki ládájából húzza elő a pertliket és hózentrágereket, úgy kínálgatta nekem a különféle tolvajlások műfogásait. Hát, ha választok belőle, legyen mondjuk ez a kirakat nyitogatás. És másnap már indulok is, egy Király utcai fehérnemű bolt elé. De olyan ládája nem volt az öregnek, melyben szívesen turkáltam volna, mivel engem a tolvajlás helyett a csalás érdekelt, és az elkövetés módjai szerinti osztályozásnál többre értékeltem a lelki alkat, az elkövetői szándék szerinti megkülönböztetést. Nem tudományos rendszerre vágytam, mint Brehm, Zwickauer vagy Linné, hanem azt figyeltem, mely utakban látok követhető vagy elvetendő módszert. Újságírói praxisomban leggyakrabban a primitív elkövetők egyszeri tetteivel találkoztam, melyek semmiféle példával nem szolgáltak nekem. Aztán külön fakba helyeztem a bűnözők egy ijesztő típusát, melyet magamban mániás tettesnek neveztem. Itt sem az ész irányította a cselekedetet. Igaz, nem is a bírvágy, hanem egy kiirthatatlan szenvedély, valami betegségféle, melyet a börtönorvosok nem ismertek el ilyenként. Mi más vezérelhetné a kéjgyilkosokat? Miféle szörnyű motivumok működhetnek az ilyen emberekben? Borzongva írtam ezekről az ügyekről, s igyekeztem mielőbb elfelejteni őket. Nem így a trükkös gaunerek csínyeit, akik nem hétköznapi lélekjelenlétről tanúskodó arcátlansággal ügyeskedtek. Ezek közül is kedvencem lett az a szép szőke leányi és úriasszony mamája, akik még a magyar igazságügyi minisztert, Szilágyi Dezsőt is rászedték. Módszerük abban állt, hogy a bécsi pályaudvaron a pesti gyorsot várták, s ha az első osztályról tekintélyes földbirtokos féle szállt lefelé, a leány, kitépve magát anyakarjából, a férfi nyakába ugrott. Isten hozott, drága édesapám! Szegény papa, de megváltoztál, mióta nem láttalak. Bizony 7 év nagy idő. Ugye, hogy megnőttem, de te is megváltoztál, alig ismertem rád, drága papa! Ölelgette és csókolta a férfit. Mire az utas kimagyarázta a tévedést, és a kaland érdekességén tűnődve kocsiba ült, addigra az elegáns hölgyek már rég eltűntek az ezresekkel bélelt férfi bukszával. Mennyi szokott lenni a matértartóban? Adtam a jól értesültet a lánynak. Miben, kérem? Kérdezte rosszkedvűen. Hát a pénztárcában. Nem emlékszem rá, válaszolta. A jegyzőkönyvekből tudtam meg, hogy 2000 korona mindig akadt, de olykor még 6000 is. A nő szép volt és hideg. Riportot nem sikerült készítenem vele, de ügyessége, lélek jelenléte lenyűgözött. Főleg azokat csodáltam, akik úgy szereztek meg jelentős összegeket, hogy tettük nem is volt üldözendő. Ha pedig mégis, akkor a sértett hallgatott, mert kínos lett volna neki, ha nyilvánosságra kerül az ügy. Ilyen esetek hírét szállította nekem olykor Zwickauer Zénó, és ezeket szerette leginkább Havasi főszerkesztő úr is, mert olykor többet keresett azzal, amit nem írt meg, mint amiről beszámolt. A kapzsiságra épültek az efféle csínyek. Magam is sokat tornáztattam az agyamat egy ilyen föladvány kieszelésén, és aki keres, az talál, mert az egyik vidéki utamon végre megszállt az ihlet. Dorog környékén jártam valami pinfügyecskében, ahol csillogó műszerekkel, bűvös ingákkal dolgozó geológusokat láttam, akik ide-oda mutogattak, hogy itt tessék kutató árkot ásni, meg ott kellene a föld mélyébe lefúrni. És mi van, ha tévednek? Tűnődtem. Nyilván semmi. Majd betemettetik az aknát, és fúratnak másutt. Nagyon tetszett, ahogy ugráltották a munkásokat, akik a fényes műszerek hatalmában hihettek, mert áhítattal várták a mérnökök utasításait, hogy most hol fúrjanak éppen. De észrevettem olykor a geológusok arcán a határozatlanság apró felhőit. Most blöffölsz, kiáltottam volna, hisz ismertem én ezt a tekintetet a kártyaasztal mellől. De úgy tűnt, ez a bizonytalan kimenetelő színjáték egyáltalán nem nyomasztotta a mérnököket. Vaktyúk is talál szemet, egyszer biztosan kikutatnak valami hasznosat. Hazafelé a vonaton nem hagyott nyugodni ez a geológiai hókusz-pókusz, s akkor pattant ki a fejemből az ötlet. Egész éjjel le sem hújtam a szemem, mint mikor a kupó szagot kap, s csak a vad illatára képes koncentrálni. Havasi főszerkesztőtől egy hét szabadságot kértem, melynek első napján az akadémia könyvtárában följegyzéseket készítettem, s nem is annyira a geológiai, mint inkább a jogi témájú könyveket lapozgattam. Este az Aranykacsa utcai házam tornácán már kész tervé alakult elképzelésem. Helységneveket, nyilakat és opciós vázlatokat jegyezgettem. Szabályosan betegeledtem ötletemnek, mint egy feltaláló, aki étlen szomjan dolgozik, ha felsejlik benne a nagy idea, vagy egy megszállott freskó festő, aki az állványzat tetején fájdalmát, éhségét feledve lázasan dolgozik. Másnap a Királyi Geológiai Intézetben műszereket béreltem. Hogy ez nem szabályos, az igazgató úr tudta nélkül, ezt nem adhatnák ki, kelletlenkedett a szertáros a kiválasztott eszközök fölött. De mikor megértette, hogy letétbe helyezem nála a műszerek árát, amit majd visszakérek az ügylet végén, és bérleti díjként a zsebébe került 200 korona, akkor ráállt a dologra. Vadász öltönyömbe bújtam, annak mégiscsak volt némi hivatalos jellege, béreltem egy homokfutót, fölpakoltam a műszereket, és Budaörsön át Biatorbágy felé hajtottam, miközben a földeket figyeltem. Aratásra készülődtek, itt-ott már dolgoztak is a kaszások. A túl nagy tagban lévő birtokok nem érdekeltek, de a keskeny parcellák sem. Inkább valami 100-200 hold körüli gazdag paraszt birtokot kerestem. Végül Bicske határában több olyan táblát is találtam, amelyek megfeleltek tervemnek. Itt aztán leugrottam olykor a kocsiról, fölállítottam valamelyik műszert, bólogattam, vagy a fejemet ingattam, majd visszaültem a bakra. Hamar elterjedt a gazdák körében, hogy földmérő járja a határt. Lesték működésemet, de a közelembe egyikük sem merészkedett. Délután 4 körül egy hatalmas búzatábla szélén cséplőgépet vettem észre. A gépész ráérősen pepecselt a masinán. Látszott, hogy a birtokosé a gép, és nem bérelt. A tábla mellett a domboldal alján lápos csalitos rész, melyet egy ér szelt át. Tudtam, hogy megérkeztem. Ezt a birtokot képzeltem el magamnak az előző nap a tornácomon üldögélve. Műszereimet lepakoltam az érpartján, kukucskáltam a kukucskálóba, ingattam az ingákat, levertem a cövekeket, miközben a gazda, Csizmás, Ment és Atyafi kilépett a búzatáblából, és egyre közelebb sonfordált. Az áldóját, rikkantottam, mikor már halló távolba került a férfi. Akár a tankönyvekben. A teodolit kileng, az inga a célkereszt felé mutat. Ekkora fogást, ha ezt a vezérigazgató úrnak elmesélem, üvöltöztem csak úgy magamnak, de ezt már a gazda sem bírta. Mit csinál a tekintetes úr az én földemen? Kiáltotta. Miért a maga földje ez? Az enyém hát. Egy tagban van a búzával, csak egy kicsit mélyebben fekszik. Azért jó kis legelő ez. Mutat a zsombékos hitvány földre, ahol marhának, birkának nyoma sem látszott. Akkor jó, bólintottam, és hátat fordítottam a gazdának jelezvén, hogy végeztem vele. Estig méricskéltem, aztán a szerény fogadóban kivettem egy szobát. De az étterme már nem tetszett, ezért az új vasútállomás restaurációjába vettem be magam. Itt jegyzem meg, hogy akkoriban tapasztaltam magamon némi változást. Észrevettem, hogy egyre nagyobb gyönyörűséget találok a delikát ételek fogyasztásában. 25. évemet töltöttem. Már egy ideje kutattam a jobb borok után, s talán ezek kóstolása élesztette föl szunnyadó ízlelésemet, mert egyre fontosabbak lettek az aromák, illatok, zamatok, s az italok mellett az ételekre is átterjedt vizslató szokásom. Egy-egy jobb étterem finoma fogásai olykor a testi szerelem gyönyöréhez hasonlítható érzések erejével hatottak rám. És ahogy beléptem abba a picskei restibe, egyből láttam, nem akárhová érkeztem. Mert a tisztára nyalt kövezet, a ropogós asztalkendők, a sok kuncsaft gondos vendéglőst sejtetett. Üres asztal nem akadt, ezért egy zsinór ment és atyafi mellé kéreckedtem, aki végigmért, s látva vadászöltözetemet, amelyről kiabált, hogy nem igazi vadász vagyok, csak valami városi ficsúr, bólintott, majd újságjába merült. Kis idő múlva hozták a férfi vacsoráját. És ez a hallgatag ember örök példát mutatott nekem a férfias evésből. Birka pörköltet tesznek elé ovális méhtányérban, jól megpúpozva. Két hatalmas, sós vízben főtt, négybe vágott burgonyával, mellé uborka salátát kap. A pincér tejfölt is öntene a salátára, de az úr felmordul. Adja csak kend azt a macskának! És piros paprikát szór a zöld uborka szeletekre. Egy krumpli darabot villájával megtör, de nem pépesre. Hisz ha erre vágyna, akkor mindjárt pürét kért volna. Inkább apróbb darabokra zúzza, közepébe kis krátert képez, zaftot csurgat belé, és késével vékony szeletet vág a haragos zöld erős paprikából. Ezzel koronázza a burgonya halmot. Az egészet ügyes mozdulattal a szájához emeli. Aztán a kockára vágott ürücomb darab következik. Olykor egy villányi uborka saláta. Élvezettel őrli fogai közt a porhanyós és mégsem széteső húst. A krumpli apró morzsaléka sem vész kárba, azzal a zaftot sűríti. Minden mozdulata tervezett. Pontosan illik az előző és a következő sorába. Ütemesen, egyenletesen, a komoly emberek megfontoltságával fal. Zafttal preparált paprika szeletes burgonya halom, ráküldve egy kis hús, rág, nyel, egy falat saláta, aztán kezdődik előről. Úgy intézi, hogy az utolsó húsdarabnál elfogy a krumpli meg az uborka. Csak két csontos borda marad. Megfeneklett hajókként várakoznak fölfelé mutató csontvitorláikkal a vörös tó közepén. Emberünk most Schusterláblit rendel, azt a ropogós köminnyes zsemlécskét. Megtöri, a zavdba mártja, majd a csontos húst a kezébe fogva rágni kezdi. Most már nincs szükség késre, villára. Át is teszi az üres salátás tányérra, csak hárman maradnak. A csontos hús, a zaftos zsömle és az atyafi. Látszik, hogy ez a vacsora tetőpontja. Szuszogó matatás, morgó harapások, porcok csikordulása. A Schusterlábli végső falatjával kitörli az utolsó veres pacát a tányérból, amely immár fehéren csillog, és megszólal. Ezzel is megvolnék. Maga aztán megadta a módját, felelem. Asztaltársam bólint, de nem szól hozzám. Kéri a számlát, és távozik. Még a fogadó nyikorgó ágyában is ezen tűnődtem. Csodáltam evése pontosságát, művészi kiszámítottságát, és azt, hogy a falás minden pillanata a legnagyobb örömforrást jelentette a számára. Talán a ritmus a titka. Semmi kapkodás, és mégsem tűnt lassúnak. Ritmus és öröm. Valahogy így kellene működni mindenben, morfondíroztam. Reggel én is nagy kedvel indultam a dolgomra, és a kellő ütemre is megvolt a tervem. Már 9-kor ide-oda tologattam a műszereket a tegnapi földön. Megint kukucskáltam, ingattam és cövekeltem. a gazda pedig illő távolságból figyelt. Úgy 10 óra lehetett, amikor végre megszólítottam. Hát tényleg magáé ez a föld? Mert akkor gazdag ember kegyelmed. Még bűvészkedtem egy keveset a műszerekkel, mutattam a gazdának a csillogó masinákat, hogy ezt meg azt figyelje, mert ez a legbiztosabb jele, hogy itt hatalmas érc vagyon fekszik a föld alatt. Miféle érc? Kérdezte. De én csak ingattam a fejemet, hogy nincs felhatalmazásom, hogy üzleti titkokat fecsegjek ki, de nem akármilyen fémet olvasztanak abból az ércből, kacsingattam a mentés férfira. A Bicske jegyzőt délután már csak a lakásán találtuk, de dupla díjat ígértem a sürgősséggel készült kontraktusért. Bánya opciót vásároltam, Bárdos János nagygazdától a saját nevemre, 1000 koronáért 1 évre. Ez idő alatt én bankot, befektetőt keresek, de könnyen fog menni, ígértem, mert akkora kincset rejt a leendő bánya. Ez csak szerény előleg ahhoz képest, amit maga keres azon a zsombékos területen, mert az opció a tényleges haszon 10%-a szokott lenni. Tehát 10 000 korona is bejöhet a láposból, olvatozott a gazda. A Pannonia kávéházban a következő napokban több ízben tárgyaltam Zsalú Dede egykori kártya fenoménnal, aki úgy 2 hét múlva vonattal Bicskére érkezett. És mielőtt a bánya opciót áruba bocsátó gazda házához vitette volna magát, elfogyasztott egy birka pörköltet az állomás restijében Schuster Láblival. Ilyen gyorsan dolgozott a mérnök úr, kérdezte a vállán 3 lábú teodolittal átsorgó Zsaludtól Bárdos gazda. Indul is a munka. De a vendége kiábrándította, hogy ő egy másik céget képvisel, hallott a bánya vagyonról, és ha megmutatná az úr, merre fekszik a birtok, kontrollméréseket végezne. És másnap az újabb vizsgálatok még csodálatosabb eredményekre vezettek. Ez az idősebb mérnök már 10 000 koronát ígért az 1 éves opcióért. Bárdos gazda először a kalapját verdeste a földhöz, aztán jajgatni kezdett, melyből a finomkezű mérnök látszólag semmit sem értett. Talán kevesli uraságod a 10 000 korona opciót? Kérdezte bársonyos hangján. Ez csak opció, a végleges ár ennek a 10-szerese is lehet, tette hozzá vigasztalásul. Most a gazda a tornác falára akasztott cseréptányérokat kezdte összetörni, míg felesége el nem rángatta, és a fonott fotelba nem lökte. Bárdos János onnan suttogta, hogy eladta már az opciót. Hát akkor elkéstem, verte össze a bokáját Zsalud, hogy akkor ő távozik is, de Bárdos a keze után kapott, hogy segítsen már, méltóságos uram. Csak nagyságos, helyesbített Zsalud, és leült, hogy kieszeljen valami megoldást. 3 nap múlva kaptam meg a levelet, hogy Bárdos gazda meggondolta magát, azonnal küldi az 1000 koronát, ha visszakapja a szerződést. Indult a licit. Végül a 3. levélváltás után 7000-ben egyeztünk meg. Leutaztam Bicskére, kicseréltük a kontraktust a 7000 koronára, s én egyáltalán nem éreztem lelkiismeret furdalást. Hájas tarkóját, apró sunyi szemét néztem. A kabzsi kaparcsi parasztja. Biztos a béresei bőrét is lenyúzza, dohogtam magamban, és már is ördögi tulajdonságokkal ruháztam fel a szerencsétlent. Maradt annak elég, ahogy elnézem a házát meg a földjeit, nyugtatgattam magam. A gazember az, aki szegény embereket vesz le. Ezt a haszonleső, mohó parasztot megkurtítani szinte már érdem, ragadtattam magam önigazolásomban erős túlzásokra. Hadd tanuljon, legyen szerényebb egy kicsit. Még, hogy 10 000 meg 100 000 azért a bugyberekért. Hát mit képzel ez? És úgy gondoltam, hogy a világ kibillent rendjét tettem helyre. És azon az éjszakán édesen, mélyen aludtam az igazak álmát. Ám a finomkezű mérnök, aki még a nevét is elfelejtette megmondani, úgy látszik értékesebb területet talált másutt, mert Bicskén többé nem jelentkezett. És mikor a jegyzőnek Bárdos elővezethette, hogy az új opciós eltűnt, az nyilván csak annyit mondhatott, hogy szabályos szerződés, majd szabályos elállás történt az első mérnöknél. A legkényesebb koronaügyész sem találhat benne kifogást. A második érdeklődő meg nem adott írást a szándékáról. Hát, csak legyen máskor óvatosabb kegyelmed, tessékelhette ki az irodából az atyafit, mert mégiscsak ő szerkesztette azt az opciós szerződést.
Trüffel Milán, avagy egy kalandor élete. Részletek Kerékgyártó István regényéből. Felolvassa Máté Gábor. A második rész hangzott el. A műsort Kakó Gyula, Táncos Tamás és Zoltán Gábor készítette.
A regény rádió változata 2009-ben készült, és utoljára egy évvel később, május 4-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint alól csók literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatér.